Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a célegyenes felé közelítenek a magyarországi kőolajellátás hosszú távú garantálását célzó tárgyalások, és a gázellátás is biztosított. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte. Varga Mónika összefoglalója.
A világban zajló konfliktusok egyre súlyosbodnak, ezeknek pedig igen komoly kihatása lehet az energiabiztonságra is, így a kormány áttekintette az ország ellátásának biztonsági helyzetét, közölte Szijjártó Péter a kormányülés szünetében. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte a Lukoil elleni ukrán szankciót, ami miatt leállt az orosz vállalat olajszállítása Magyarország és Szlovákia felé. A tárcavezető azt mondta, az Európai Bizottság továbbra is elfogadhatatlanul viselkedik, hiszen bár az ukrán lépés sérti az ország és az Európai Unió közti megállapodást, a testület mégsem lép. Magyarország hosszú távú kőolaj ellátása hamarosan mégis megoldott lehet, tette hozzá.
Gőzerővel zajlanak azok az egyeztetések, amelyek hosszú távon biztosítani tudják Magyarország kiegyensúlyozott kőolaj ellátását az ukrán intézkedés dacára, és annak dacára, hogy az Európai Bizottság nem segít nekünk. Ezek a tárgyalások már a célegyenes felé közelítenek, így elmondhatjuk, hogy a rövid és középtávon alkalmazott átmeneti intézkedések mellett hosszú távon is garantálni tudjuk Magyarország kőolaj ellátását a kijevi és a brüsszeli intézkedések, illetve nem törődömség tacára.
A miniszter szerint az ország földgázellátása biztosított, azt nem befolyásolja, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti harcok miatt veszélybe került a szudzsai gázátadó.
Magyarország földgáz ellátása déli irányból a török áramlat vezetéken keresztül, Oroszországból, Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül abszolút megoldott.
Szijjártó Péter hozzátette, a nukleáris fűtőanyagok szállítása is folyamatos, megfelelő az ellátás a paksi atomerőmű hosszú távú működtetéséhez. A miniszter kijelentette, Magyarország energiaellátása biztonságban van. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Tovább romlottak a német gazdaság kilátásai. A CEV intézet legfrissebb jelentése szerint augusztusban drámai mértékben zuhant a befektetői morál, írta a Portfolio. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint ez Magyarországnak is nagyon rossz hír. Herceg Zsolt kérdezte Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját.
A konjunkturális várakozás Németországban az előzetes negyed évben tapasztalt 41%-ról erős mértékben csökkent 19 pontra. Itt úgy kell elképzelni, hogy mínusz 100-tól plusz 100-ig terjedő skálán mozgunk, és most plusz 19, ami rosszabb érték, mint előzetesen várható volt, de nem egy katasztrofális érték. És meg kell mondani azt is, hogy gyakorlatilag ez az érték nagyon gyakran mínusz tartományban mozog. Azaz összességében nem jók a német gazdaság kilátásai, ez való igaz, de az is igaz, hogy ezt nem szabad azért drámai képként felfogni. Ez egy aktuális jelentés a döntéshozók, a szakértők várakozásairól.
Milyen folyamatok, milyen okok húzódnak meg a háttérben?
Nagyon sok rétegű a német gazdaságnak a konjunkturális problémája. Itt konkrétan az exportiparnak a jelenlegi rossz kilátására helyezik a hangsúlyt, továbbá bizonytalan, illetve rossz amerikai adatokra, de ugye ezek rövidtávú vagy középtávú okok. Hosszú távú okoknál fogva általános probléma Németországban a magas adók, a magas bürokrácia, a döntéshozatal lelassulása, vagy akár az egyébként gazdaságellenes gazdaságpolitikai környezet, amelyet főleg a zöldpárti Robert Habeck gazdaságminiszternek róható fel.
Hogyan látja a német gazdaság jelenlegi visszaesése, egy átmeneti időszak, vagy pedig egy trend?
Egy hosszú távú trendet azért ki lehet olvasni. Németországban a gazdasági fejlődés az utolsó 10-15 évben stabil volt, de azért nem az az óriási dinamika mutatkozik benne, mint például a közép-kelet-európai országokban. Természetszerűen, hisz Németország egy sokkal magasabb szintről indul. No de, összességében azért egy kicsi dinamika jót tenne a német gazdaságnak, és hiányzik az a emelkedési pálya a német gazdaságból, ami sokáig jellemző volt rá. Így aztán inkább egy stagnálás figyelhető meg, ami összességében rossz hír, mert sok más ország Németország mellett elhúz, és főleg így relációban nézve a német gazdasági stagnálás az összességében nem jó, és főleg Közép-Kelet-Európa számára nem jó, ugye ezzel szállal kötődik például Magyarország is a német gazdasághoz, a német iparhoz, a német német befektetésekhez.
A következő kérdésem éppen erre vonatkozik, hogy a magyar gazdaságra milyen távon, milyen hatással lehet a német gazdaság gyengélkedése?
A német gazdaság gyengélkedése konkrét számokban kifejezve a második negyed évben egy mínusz 0,1% volt. 2023-ban mínusz 0,3%-os GDP zsugorodás volt tapasztalható. Azaz összességében egy erős stagnálásról beszélünk, és ez semmi jót nem jelent, ugyanis a magyar gazdaság, ahogy említettem, ezer szárral fűződik a német gazdasághoz, és nagyon fontos, hogy a német gazdasági szereplők milyen környezetben tudnak helytállni, és milyen mértékben tudnak investálni, tudnak befektetéseket végrehajtani, tudnak bővülni, és jelenleg úgy fest a helyzet, hogy összességében rossz kilátások vannak. Ezt a konjunktúra index is ugye bemutatta, hogy rosszak a kilátások, de nem írnám le Németországot, és teljesen elképzelhető, hogy a német gazdaság megint erőre kap. Ez javarészt a gazdaságpolitika környezetnek is tudható be, és javarészt a gazdaságpolitika környezettől is függ, hogy akár esetleg 2025-ben, jövőre, vagy 26-ban, hogy fog a német gazdaság fejlődni. Én optimista vagyok, hogy itt egy politika váltással akár ez elérhető lesz.
Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját hallották. Már több mint két hete tart Ukrajna-oroszországi támadása a Kurszki régióban. Az ukrán elnök vasárnap azt mondta, a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója és az Eurázsia Központ szakértője szerint több célja is lehetett a műveletnek, és megvan az ára a lépésnek. Seremet Sándorral Varga Mónika készített interjút.
Érdemes megfigyelni Podolyak elnöki tanácsadónak a nyilatkozatait is, amelyben ugye azt elmondta, hogy nagyon fontos volt titokban tartani a készülő akciónak a részleteit, ugyanis a meglepetés volt az, amivel tulajdonképpen sikert tudtak elérni. És hát ott felsorolt olyan dolgokat a katonai célok mellett, amelyekre pont azt mondta, hogy a katonai céloknak a felvázolása az talán nem túl szerencsés az ukrán haderő szempontjából, amellett, hogy ugye egy ilyen bufferzónát tudjanak kialakítani a határ mellett, az ukránoknak olyan célja is van, hogy megmutassák, hogy az orosz haderő az tulajdonképpen egy lomha erő, amely nem tud megfelelően reagálni, és a meglepetés hatására igazából ilyen hibákat is tud véteni. Érdekes amúgy, hogy az a bizonyos ütköző zónának a kialakítása az tulajdonképpen egy az egyben utánzása az orosz üzenetnek is, amikor a Harkovi területekre törtek be, ugyanis akkor pontosan ugyanazt az üzenetet fogalmazta meg a Kreml is, hogy egy biztonságos övezetet, biztonsági övezetet szeretne kialakítani, hogy az ukrán tüzérség és egyéb fegyverek azok ne tudják elérni az orosz területeket. De most ugye ez az üzenet fogalmazódott meg egyébként ukrán félről is. De vannak más elképzelések is, amelyek például arra utalnak, vagy azt próbálják a ukrán szakértői körökben, vagy esetleg politikai körökben megfogalmazni, hogy igenis az oroszoknak fel kell ismerniük azt, hogy ez a háború ugye át tud nyúlni az ő területükre is, és hát bizony érdemes volna megkérdezni a vezetőséget arról, hogy hát milyen következménye lehetnek ennek. Nem egyszer merült már fel az ukrán körökben az, sőt, nyugati egyéb körökben is, hogy amennyiben válságok alakulnak ki Oroszországban, úgy akár ez a regnáló rezsim stabilitására is hatással lehet, és szerintem ezeket az ilyen lépésekről továbbra sem mondanak le.
Egyfajta nyomást akarnak akkor gyakorolni a lakosságra, ezért lehet az is, hogy Ukrajna már drónokkal támadja Moszkvát?
A moszkvai támadásoknak, ahogy egyébként a Kurszkinak is, van egy másfajta üzenetformája is. Ugyanis korábban rengeteget beszéltek arról, hogy vannak bizonyos vörös vonalak, amelyeket nem lehet átlépni. Ilyen volt például a nyugati fegyvereknek a bevetése orosz területen is. És amikor ez a vita épp a csúcsán volt, akkor az ukrán fél intézett olyan támadásokat orosz radarinfrastruktúrával szemben, amely már egyébként ilyen vörös vonal lett volna, ugyanakkor nem érkezett reakció, nem érkezett komolyabb reakció a Kreml részéről. Így lehet egy olyan kísérlet is, vagy egy olyan fajta üzenet is ukrán részről, hogy nem érdemes ezeket a vörös vonalakat figyelembe venni, meg kell engedni az ukrán haderőnek, hogy minden korlátozás nélkül alkalmazhassa a számára átadott hosszú hatót vagy nagy hatótávú fegyvereket, ugyanis ezután nem fog következni semmilyen fajta eszkaláció, vagy olyan fajta válaszlépés, amit egyébként a nyugati vezetők tartanak. Tehát ezek csak blöffök a Kreml részéről, és ezt egyébként az eddig látottak is bizonyítják az ukrán olvasatban.
Tehát akkor ez egy tesztelés?
Körülbelül igen, tehát hogy egy ilyen tesztszerűség, amellyel azt próbálják kipuhatolni, hogy meddig mehetnek el Oroszországgal szemben, ugyanakkor a nyugat felé pedig tudják jelezni azt is, hogy azok az aggodalmak, amelyek esetleg a korlátozásokat felállítják az ukránnak áldozott fegyverek használatával kapcsolatban, azok nem feltétlenül jogosak.
Hogy lehet, hogy ennyire készületlenül érte Oroszországot ez a támadás, mert laikus szemmel tényleg úgy tűnik, hogy egyáltalán nem számítottak erre.
Valóban egy meglepetésszerű támadás volt egy olyan szakaszon, amely olyan nagy mértékben nincs a harci eseményekbe bevonva, és hát valóban ez bizonyos fokú mulasztása az orosz védelmi erők részéről, amelyek ott állomásoztak. A háborúban valóban a meglepetések azok, amelyek a legnagyobb hatást tudják elérni. Ugyanakkor azt a reakciót, amit ki akartak váltani az oroszokba, azt csak részlegesen sikerült elérni, ugyanis a Donbászi szakaszról, amelyet egyébként igyekeztek tehermentesíteni az ukránok ezzel, úgy vélték, hogy az oroszok át fogják csoportosítani az erőiket a kurszki területek védelmére. Ez nem igazolódott be, és mint azt a rendelkezésre álló adatok mutatják, az oroszok sokkal gyorsabban haladnak előre most a Donbászban, mint egyébként az ukránok a Kurszki területen. Itt az ukrán veszteségek a Kurszki támadással jelentősebbek, mint amelyek egyébként a háború ideje során egyéb területeken volt az ukránoknál, tehát több harckocsit veszítenek, mint amennyit egyébként átlagban veszítettek az elmúlt időszakban. Tehát megvan az ára ennek az egyébként ravasz és merész húzásnak, megvannak az eredményei is valamilyen szinten, ugyanakkor megvan az ára is. Meg hát gondoljuk arra, hogy egy milyen hosszú időszakon át folyamatosan a tárgyalásokról és a esetleges fegyverszünetről hallhattunk a médiában. Na most ennek a lehetősége valószínűleg egy jó időre háttérbe szorul, ugyanis nem gondolom, hogy egy ilyen lépés után a Kreml a békülés felé venni az irányt.
Meddig tarthat Ukrajna-Oroszország elleni támadása? Elképzelhető, hogy tényleg most már nagy hatótávolságú fegyverekkel is megpróbálnak átlőni orosz területekre, tehát egyfajta eszkalációs szakasz jön, egy új fázisba, egy új szakaszba ér a háború?
Hát ezt egyelőre nehéz megmondani, hogy milyen fázis következik ezután, ami a területek megtartására vonatkozó esélyeit illeti. Itt azt kell mondjam, hogy betörni egy területre és elfoglalni valamennyit, az talán még a kisebbik feladat, ennél sokkal nehezebb annak a megtartását elintézni. Elsősorban a logisztikai kérdések jelentik a legnagyobb kihívást. És mint az orosz példával élnék, ha visszaemlékezünk a 2022-es invázióra, tehát amikor elindult az invázió, akkor az oroszok is nagyon hamar előre törtek, és amiben megbukott a dolog az, hogy nem tudták a megfelelő ellátást biztosítani. És minél hosszabbak lesznek ezek az ellátási útvonalak, amelyekkel az orosz területen lévő csapatokat kell ellátni, annál nehezebb lesz ezt megtartani. És az előfordulhat, hogy az oroszok ezeket fogják próbálni elvágni, akár tüzérségi támadásokkal, akár légicsapásokkal, és hát hogyha ezeket a csapatokat bekerítik, vagy esetleg az ellátási útvonalakat elvágják, akkor ez komoly érvágás lesz az ukrán haderő számára, ugyanis nagyon harcképes és harcedett csapatok lettek bevetve ebben az akcióban, amelyekre bizony nagy szükség lenne a keleti fronton.
Seremet Sándort, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját és az Eurázsia Központ szakértőjét hallották. Egy cseh szenátor azt állítja, hogy a lőszerek, amelyeket Prága az Ukrajnának szánt lőszergyűjtési kezdeményezés keretében vásárol, túlárazottak. A cseh védelmi tárca ezt cáfolja. Prága ugyanakkor továbbra is kitart amellett, hogy Ukrajnának joga van orosz területen is védekezni az agresszió ellen. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Lukás Wagenknecht, az ellenzéki kalózpárt szenátora a cseh lőszergyűjtési kezdeményezést nagyszerű projektnek nevezte, azonban véleménye szerint Csehország nem képes jobb áron vásárolni. Sajnos a cseh hatóságok nem tudnak kedvezőbb áron vásárolni, ami azt eredményezi, hogy az ukrán hadsereg tízezrekkel kevesebb lőszert kap, mint amennyit kellene, írta az X közösségi oldalon. A cseh felsőházi képviselő az ukrán hatóságokra hivatkozik, akik szavai szerint minden információt megerősítettek. Elmondta, hogy szeretett volna foglalkozni ezekkel a pazarló beszerzésekkel a szenátus közpénzeket felügyelő bizottságának ülésén, néhány szenátor azonban megszavazta, hogy vegyék le ezt a pontot az ülés napirendjéről. A cseh védelmi minisztérium reagálta megjegyzésére és határozottan tiltakozott ellene. A tárca tagadja, hogy a csehek által életre keltett lőszergyűjtési kezdeményezés pazarló és átláthatatlan lenne, és hogy a beszerzett tüzérségi lőszer túlárazott lenne. Wagenknecht szenátor megalapozatlan, kontextusából kiragadott információkat tett közzé, lépése veszélyezteti az Ukrajnának szánt lőszerellátás biztosítását, közölte a minisztérium. A védelmi tárca zárt ülésen bizonyos titoktartási szabályok betartása mellett akarja ismertetni a körülményeket. A szenátor szerint azonban a szenátusi bizottságban megvitatni kívánt információk közül egyik sem minősül titkosított adatnak. A minisztérium azzal védekezik, hogy nem akar az orosz hírszerző szolgálatok kezére játszani, ezért nem beszélhetnek nyilvánosan a beszerzésekről. Kiemelték, hogy a projekt kezdetétől fogva nagy hangsúlyt fektetnek az átláthatóságra. A minisztérium szerint ennek alapja, hogy Csehországnak nincs döntési jogköre a folyamatban, csak közvetítő szerepet tölt be az adományozó országok számára. Csehország csak ajánlatokat tesz a partnerországoknak, ha felmerülne a túlárazás vagy bármilyen kétes eljárás gyanúja, a partnerek biztosan nem működnének együtt, jegyezte meg a minisztérium. Csehország az orosz támadás kezdete óta határozottan kiáll Ukrajna mellett, a politikai és humanitárius segítség mellett folyamatosan fegyvereket és lőszert is szállít az ukrán kormánynak. A cseh lőszerbeszerzési kezdeményezés célja, hogy Ukrajnának lőszert szerezzen Európán kívüli országokból a nyugati szövetségesek pénzügyi támogatásával. A Védelmi Minisztérium szerint Csehországnak az év végéig 500 ezer darab lőszert kellene leszállítania Ukrajnának. Jan Lipavsky cseh külügyminiszter a héten kijelentette, hogy Ukrajnának a nemzetközi jogrend szerint joga van az orosz támadás ellen Oroszország területén is védekezni. Amennyiben igazságos békét akarunk és nem csak a béke illúzióját akarjuk elérni, akkor a megoldást, azaz állapot jelenti, miszerint minden hadsereg visszatér a nemzetközileg elismert határok közé, írta a cseh külügyek irányítója az X közösségi platformon megjelent bejegyzésében. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A bevándorlás lesz a fő témája az amerikai elnökválasztásnak. A demokraták most Kamala Harris-t úgy állítják be, mint aki harcolt a kábítószer és az illegális migráció ellen. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatója. Fekete Rajmund történésszel, Exterde Tibor készített interjút.
Lehet-e tudni, hogy a választási hátralévő időszakban miről fog szólni a kampány? Ki mit állít a középpontjába?
Az nyilvánvalóvá vált, hogy Donald Trump részéről ugye a gazdaság, illetve a bevándorlás kérdése az, ami fókuszpontba került, illetve azok a nemzetközi globális konfliktusok, egyik ugye, ami itt zajlik a szomszédunkban sajnálatos módon, ugye az orosz-ukrán háború és mellette ugye az Izraelben zajló konfliktus. A demokratáknál ugyanúgy érdekes módon megjelent a bevándorlás kérdése. Talán egy pár nappal ezelőtt jelent meg Kamala Harrisnek egy olyan kampánya, amelyben őt úgy állítják be, mint aki egy határmenti államnak volt a főügyésze, harcolt a kábítószer ellen, harcolt az illegális bevándorlók ellen. Na most gondoljunk be, hogy mennyit változott a közvélekedés magáról a bevándorlás kérdése az Egyesült Államokban, hogy a demokrata elnökjelölt egy erős migráció ellenes kampánnyal tud indítani úgy, hogy Joe Biden elnöksége alatt legalább 8 millió ember érkezett be illegálisan az országba. Egy hete jött ki egy felmérés, ahol összemérték azt, hogy a két jelöltnek az adott szakterületen ki az, akik szerintük, a közvélemény szerint jobban meg tudná oldani a dolgokat, mint a másik. Volt benne gazdaság, a bűnüldözés, a bevándorlás kezelése, LMBTQ jog, abortusz, társadalmi problémák felzárkóztatása, és nagyon érdekes volt, hogy gazdaság bevándorlás kérdésében Trumpot erősebbnek vélik az emberek, de külpolitikában vagy éppen az LMBTQ jog, abortusz területén ott Harris-t hozták ki győztesnek, és érdekes, hogy a bevándorlásnál is ez az olló, ez szűkült a két jelöltnél.
A gazdaság mennyire fontos az Egyesült Államok választóinak? A júliusi éves infláció 2,9%, a maginfláció se sokkal magasabb. Csökkenő mértékű a közlekedésnél, meg a szolgáltatásoknál azonban emelkedő mértékű. Egy 2,9%-os infláció, ez rosszul hangzik az amerikai választónak? Hát örülnénk, nálunk
jelen. Igazából a konjunktúra az, ami, tehát hogy az az érzet az emberekben, hogy jobban megy, vagy rosszabbul, és pont az a középosztály, amelyet ugye például Donald Trumpék, ugye G.D. Vance-nek a alelnöki jelölti posztba való beemelésehoz, hogy itt tulajdonképpen ezt a közeget akarják megszólítani, aki úgy érzi, hogy hiába, hogy a számok jó, azt mutatják, hogy jó a helyzet, vagy mennyi munkahelyet teremtett az elmúlt 4 évben a Biden adminisztrációjuk, úgy érzik, hogy ebből kimaradtak, lemaradtak, és az ő helyzetük semmivel sem lett jobb, és nyilván ebből fakadhat az is, hogy a gazdaságot tekintve beemelték azok közé a témák közé. De én úgy gondolom, hogy a migráció az egy fokkal erősebb lesz, hiszen a Donald Trumpnak az elnökségére, hogyha visszagondolunk, akkor ugye falat ígért, Mexikó fogja kifizetni, visszatoloncol mindenkit, és Bidennek is az elnökségének a kezdetéhez képest, azért itt a vége fele, már azért az ő migrációs politikája is sokban változott.
Fekete Rajmund történészt, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatóját hallották. Hiába kapnak jelentős fizetésemelést a brit mozdonyvezetők, immár az új munkáspárti kormánytól bejelentették, hogy 3 hónapon át minden hétvégén sztrájkolni fognak. A részletek Svetnik Endrétől.
Az elmúlt években Nagy-Britanniát olyan sorozatos sztrájkok rázták meg az egészségügyben, a közlekedésben, az oktatásban, hogy arra még a rendszeresen tiltakozó franciák is büszkék lehetnének. Az egyik leggyakrabban a munkabeszüntetéshez nyúló ágazata a vasúti, és azon belül is a mozdonyvezetők. A szakszervezeti gyökerekkel bíró brit munkáspárt még a nyári választási kampányban azt ígérte, hogy gyorsan rendezi az ellentéteket, mert ő a dolgozó emberek oldalán áll. Adott is egy 14%-os, immár az inflációnál jóval magasabb fizetésemelést az ASLEF szakszervezet tagjainak. Ők viszont most azt mondják, hogy novemberig minden héten sztrájkolni fognak. Az érdekképviselet szerint összeomlottak a munka világában a viszonyok, a menedzsment zaklatja a dolgozókat és rendszeresen megszegi a megállapodásokat. Mick Whelan a szakszervezet főtitkára hozzátette, ez a vita nem a fizetésekről szóló vita része. Bárcsak ne tartanánk itt, de a cég brutálisan és ismételten megszegi a beosztásokról szóló alkukat, nem tartja magát az érdekegyeztetési mechanizmushoz, és totálisan rossz indulatú. Amikor mi alkut kötünk, betartjuk. Ez a cég viszont nem, mondta. Így 14 év konzervatív kormányzás és a lakosság egy részének ama vélekedései után, hogy a torika privilegizáltak és nem a dolgozók pártja voltak, a vasutasok ismét megkeserítik a britek életét egy elméletileg dolgozóbarát kormány alatt. A korábbi kabinet, a torik feltételekhez akarták kötni a fizetésemeléseket, például belső reformokhoz. A Labour végül elállt a keménykedéstől, és feltételek nélkül megadta az emelést. Ennek nyomán a mozdonyvezetők évi 69 ezer fontos fizetést kapnak egy 4 napos, 35 órás munkahétért cserébe. Az összeg közel a duplája a brit átlagfizetésnek. A dolgozók a sztrájkról szóló tervüket 2 nappal a fizetésemelés híre után jelentették be. Tudósítók megjegyzik, hogy a brit vasúti cégeket évente 12 milliárd fonttal támogatják, ebből 4 milliárd megy az utasokat szállító cégeknek.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.